Hálát adunk, Atyám, a mai napért. Köszönjük, hogy a Te szent színed elé járulhatunk imádságban. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztus kereszten bevégzett munkájáért. És köszönjük, hogy az ellenséget a talpunk alatt tudhatjuk. Megbénítva, lefegyverezve, hatástalanítva. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, az igédet. Hálát adunk a világosságért, amit elhoztál nekünk. És köszönjük neked, Uram, a növekedést, mint létszámban, mint szellemben. Hálát adunk, Uram, folyamatosan, és bőséges a hálánk azért, hogy hirdethetjük a Te evangéliumodat, és másokkal is megismertethetjük az igazságot, mert az igazság megismerése tesz szabaddá. Köszönjük a jelenlétedet. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, a menny erőforrásaiért, és mi abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Mert hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Mert Jézus nevére mindhárom világban térdet kell hajtani mindenkinek, minden erőnek a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen is földön. Köszönjük a Te gondoskodásodat, ellátásodat, a szívünk kívánságainak a betöltését, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és bátorítsd arra, hogy használd a mennyei folyószámlát. Halleluja! Örvendezzünk az Úrban tovább. Mert eddig is azt tettük. Azt hiszem, elmondhatom többes számban, hogy alig vártuk, hogy hétfő legyen. A tizedik része következik a bővölködés sorozatunknak, és a mai tanítás címe a mennyei folyószámla. Kezdjük az ige olvasást a 2 Tesszalonika 3:5-ben.
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra.
Amen. Krisztus iránti álhatatosság. Jézus az ige. Tehát, ha azt mondjuk, hogy Krisztushoz legyünk kitartóak, álhatatosak, akkor az igéhez is ugyanúgy kell viszonyulnunk. Tehát céltudatosan kövesd Isten igéjét. És ehhez egy darab döntés kell. Hogy úgy döntök, hogy én Isten igéjét követem. Eltökélem, hogy én Isten igéjét fogom követni. A világosságot fogom követni. Egy döntés. Természetesen el kell fogadnod, hogy az ige a legfelsőbb hatalom. Illetve az ige kifejezi Isten akaratát. Mert az igében megtalálható, hogy Isten akarata mi. Hogy minden ember üdvözüljön, ez nagyon szépen le van írva. De burkoltabban sok minden más le van írva. Le van írva, hogy áldottak legyünk, gyarapodók legyünk, egészségesek legyünk, mert így teremtett bennünket Isten. A világ most nem Isten teremtésének állapotában van. Mert közben az Édenkertben ugye volt egy bukás a felségárulás következtében. Tehát Isten akarata, hogy mi jó módban, jó körülmények között éljünk, De van egy ellenség, aki pont az ellenkezőjét akarja. Az ellenségnek is van egy terve a számunkra. Hogyha az ige azt mondja, hogy Krisztus sebei által gyógyulást nyertél, akkor gyógyult vagy. Mert papírunk van róla. Van egy zárójelentés ebben a könyvben. És az 1 Péter 2.24 írja ezt többek között, de más igékkel is alá lehet támasztani. Az ige azt mondja, hogy Krisztus sebeivel gyógyulást nyertél. Nem számít, hogy az elmédnek mi a véleménye erről. És nem számít, hogy a testet hogyan érzi magát. Milyen érzései vannak. Az egy másik dolog. De Krisztus azokat a szörnyű sebeket azért viselte, hogy kifizesse a szabadulásunk árát. A betegséget, a fájdalmat és minden egyéb olyan dolgot, ami az átok kategóriába tartozik. Hogyha hiszel az ige igazságában, és az ige alapján cselekszel, akkor az Istennel való szövetség, az ige, teljes érvényű igazságá fog válni a számodra, és az ige által képviselt szövetség a tested állapotára is kiterjed. Tehát az ige hatással van a testünkre, az egészségünkre. A Biblia azt mondja, hogy az ige gyógyszer. De ha gyógyszert nem veszik be, hanem ott hagyják az éjjeli szekrényen, nem semmit nem fog használni. Az igét is be kell venni. Működtetni kell. Használni kell. Ez a legjobb orvosság. Nincs mellékhatása. Nem lehet túladagolni. Halleluja! Ez az igazság, vagy mondhatom úgy is, hogy alapelv, érvényes az anyagiakra, a bővölködésre egyaránt. Kenneth Copeland 30 éves volt, nős és két kiskorú gyermeke volt, amikor egyetemre ment. És egy nagy kérdőjel volt az életében az, hogy hogyan fogja a családját eltartani. Egy szerencséje volt, hogy engedelmesen követte az Úr elhívását, mert amikor mi azon a helyen vagyunk, ahova Isten elhívott bennünket, akkor ott megvan a legnagyobb mértékű ellátásunk és a legnagyobb mértékű védelmünk. Lényeg az, hogy hit az Úr gondoskodásában. A világ mit mond? A világ szerint az egyetemisták nincstelenek. Pénz nélküliek, szegények. Az ige szerint nem. Mert ez nincs leírva. Nem írja a Biblia azt, hogy majd akkor tölti be a szükségünket, hogyha befejeztük az egyetemet. A szükségeink betöltése az mindentől független. Abban az időben még Kenneth Copeland is nagyon keveset tudott a hitben való járásról. De eltökélte magát, hogy ő tanulni akar, tanulni fog, mármint a hit útján. És Isten valóban gondoskodott róluk, az egész családjáról az egyetemi évek alatt, és soha senkitől nem kellett kölcsön kérni. Ez az Úr dicsősége. Máté evangélium 6. fejezetéhez lapozzunk el. Itt megnézzünk egy ige szakaszt. Máté evangélium 6. fejezetében a 19-től a 24-es versig nézzük meg, hogy mit mond az írás. Tehát Máté 6-ban a 19-től a 24-esig.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Amen. Az ige azt mondja, hogy kinek gyűjtsünk. Azt mondja, hogy magatoknak gyűjtsetek kincseket a mennyben. Nem másnak, saját magatoknak, saját magunknak. Vallásos gondolkodás az, hogyan tesz, hogy gondolkodik? Hogy ahhoz, ami a folyószámlán összegyűlik a mennyben, ahhoz mindaddig nem nyúlhatunk, amíg nem jutunk a mennybe. De ez nem igaz. Jézus nem így értette. És nekünk nem szabad hozzátenni semmit az igéhez, mert az ige önmagában tökéletes. Jézus azt mondta, hogy ha hagyjátok, hogy a menny kincstárotokká váljon, hogy számotokra onnan fentről származik minden ellátás, akkor bármi történjék is a Földön, infláció, gazdasági válság, egy olyan bank áll mögöttetek, amelyet senki ki nem rabolhat, és soha nem juthat csődbe az a bank. Halleluja! Ez egy hosszú körmondat volt. Imádkozzuk el együtt, jó? Én hagyom, hogy a menny a kincstárommá váljék, hogy számomra, onnan fentről származzék minden ellátás. És akkor bármi is történjék a Földön, akkor is egy olyan bank áll mögöttem, ami stabil,
amit senki ki nem rabolhat,
és soha nem juthat csődbe. Amen. Muszáj, hogy beívódjon a szívekbe. Amit most beteszel, azt aratásként fogod kivenni. Aratásként fog visszajönni hozzád. Ezt tanítja a Biblia. És itt, ebben az ige szakaszban a jelenlegi ellátásunkról van szó. Nem arról, hogyha majd mi az Úrnál leszünk a mennyben. Tehát itt a földi ellátásunkról van szó. És ez a fejezet, a Máté 6. fejezet, azzal fejeződik be, hogy Isten tudja a szükségeinket. 2. Elsőként keressük Isten országát és az ő igazságát, és ezek harmadjára mind megadatnak nékünk. Ezzel fejeződik be a 6. fejezet. Egy picit elkanyarodunk az 1 Timóteus 6-hoz. 1 Timóteus 6, 17-19-ig. Ez az ige szakasz következik, ami így szól.
Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent, ami teljes gyönyörűségünkre. Jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, közösséget vállalók. Kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy megragadják az örök életet.
Amen.
Amen.
Az ige valójában a gazdagoknak egy figyelmeztetés, hogy ne bízzanak a vagyonukban. Sajnos a gazdagok szívét a vagyon uralja. Tisztelet a kivételnek. Ezért sokkal nehezebben üdvözül egy gazdag, mert ő a pénzében bízik. Abban bízik, hogy mindent meg tud venni. Bibliában volt olyan eset, hogy a Szent Szellemet pénzért akarták megvenni. De hát ugye erre nincs lehetőség. Hogyha az emberek jobban bíznak a pénzben, mint az Istenben, akkor így a sátán nagyon könnyen becsaphatja őket. Azaz, ahogy az ige mondja, a gazdagság családsága elfolytja az igét, és az ige gyümölcstelen lesz az életükben. Most a Zsoltár 23 következik. Az első verset szinte minden nap elimádkozom.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól,
mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Amen.
Amen.
Van egy megjegyzés a Bibliámban a 3. versnél, ahol úgy szól az ige, hogy lelkemet megvidámítja, a King James pedig azt írja, hogy a lelkemet helyreállítja. Isten asztalt terít, ez nem azt jelenti, hogy egy mennyei ünnepre kell gondolnunk. Ő a földön terít nekünk asztalt, és ezt abból az ige szakaszból látjuk, hogy amikor azt mondja, hogy az ellenségeink előtt teríti meg az asztalt. És mivel fent a mennyben nincs már az ellenség, kizáratott a mennyből az örök ellenség, ezért ez az ige, ez az ige szakasz a földre vonatkozik, a földi életünkre vonatkozik. Hogyha a gyermekeinket mi asztalhoz tudjuk ültetni, akkor azt mondjuk, hogy minden rendben van. Hogyha Isten az ő gyermekeit, azaz minket el tud látni bőséggel, túlcsordultan meg tudja az asztalunkat teríteni, akkor gyakorlatilag minden rendben van. Az Úr azt kéri, hogy legyünk szíves, adakozók, közlők. Más szóhasználattal ezt úgy is mondják másként, hogy nagyvonalú és nagylelkű adakozók legyünk. És így gyűjtsünk javakat a mennyei folyószámlánkra. Jöhetnek szűkös idők, de az a kincs a mennyei folyószámlánkon az letétbe lesz, és az számunkra lesz félretéve. Az összes pénz és értékpapír a földön van. A mennyben nincsen pénznyomda. És amikor mi adakozunk, akkor a menny annak egy részét lefoglalja. És nincs olyan erő, amely visszatarthatná, amikor mi azt igényeljük, amikor nekünk szükségünk van rá. Kenneth Coplandhoz szólt az Úr, és elmagyarázta számára, hogy a rozsda az nem más, mint az infláció, a recesszió, azaz pangás, gazdasági pangás. Ha a mennyei bankodba veted a bizalmadat, akkor bövölködni fogsz. Bármilyen körülmények is uralkodnak a világgazdaságban. Mert van Istennek egy gazdasági rendszere, és van a világgazdasági rendszere. És a világ nincs hatással a menny gazdasági rendszerére. Dicsőség érte Istennek. Az ige nem mondja, az Úr Jézus nem mondta azt, hogy a folyószámlát csak akkor lesz felhasználható, hogyha már a mennybe jutsz. Tehát a folyószámlánk, mennyei folyószámlánk, az most is a rendelkezésünkre áll. Minden keresztény rendelkezésére áll, csak sajnos sokan nem tudják, mert erről nem kaptak megfelelő tanítást. Timóteushoz írja Pál, hogy gyűjts kincset magadnak. Jó alapul a jövőre, amikor szükséged lesz rá. A mennyei bankot nem fenyegeti sem rabló, sem csőd. Úgyhogy ez egy garantált befektetés. A mennyei folyószámlánk mindig a rendelkezésünkre áll. Csak nekünk kell kezdeményezni a kivételt. Kenneth Coplandot nagyon zavarta az, hogy nem mindig azonnal, és nem mindig a százszorosát kapta vissza. És kérdést tett fel az Úrnak. Ő pedig válaszolt. Nagyon érdekes a válasz, és ez sok mindent megmagyaráz. Megvilágítja azt is, hogy a keresztények miért nem milliárdosak. Azt mondta az Úr, nem lenne értelme átutalni az összes mennyei megtakarítást egy földi bankba, amíg nincs az egészre szükséged. Ugyanis a földön tartott pénz az kiszolgáltatottá válik a sátán számára, és a világ pénzügyi rendszere számára. Tehát, hogyha nagyobb összeget lehívnánk a mennyei bankból, és betennénk a földi bankba, sajnos az infláció
hatna rá. Meg kell tanulnunk hinni, hogy a pénzt letétbe lehet helyezni a mennyei bankba, és meg kell tanulni azt, hogy szükség esetén igényelhetünk abból a mennyei bankból. Mégpedig szólni kell. Hatalommal kell szólni, úgy, ahogy Isten tette a teremtéskor. Szólt, hogy legyen növényzet, szólt, hogy legyenek állatok, és így tovább. És a hit szavára ezek mind előálltak. A keresztényeknek a mennyei bankban kellene kamatoztatni a pénzüket. És az ige egy garantált árfolyamot ígér. Hogyha mi együttműködünk Isten pénzügyi rendszerével, akkor az árfolyamot szinten is tudjuk tartani. Kenneth Copeland tévés szolgálatáról már a múlt héten is hallhattatok. Az a helyzet, hogy egy televíziós szolgálat elindítását helyezte az Úr a szívére, de nem látta a pénzügyi fedezetét, a forrást. De ő bátran nekivágott. És ebből az a tanulság, hogyha Isten terveihez a forrás ismeretlen, akkor sem szabad meghátrálnunk, mert Isten ott áll mögötte, és ő fogja biztosítani a szükséges fedezetet. Valójában ez a televíziós szolgálat úgy indult el, úgy sikerült, hogy Kenneth Copeland elkezdett adakozni, és a visszatérő aratásból tudta finanszírozni a szolgálat működtetését. Egyszer csak támadt egy gondolata, hogy semmit sem adott az, aki mindenét oda nem adta. És hirtelen eszébe jutott az a kis repülőgép, amit az Úrtól kapott, és amivel ő szolgálatba járt. Amerikában nagyon nagy távolságok vannak, és egy kis magánrepülőgép nélkül nagyon sok időbe tellene a közlekedés. Ő korábban a tizedét azzal a hittel fizette, hogy fog kapni Istentől egy repülőgépet. Ezt megkapta, és nagyon megbecsülte. És amikor ez a gondolat végigfutott az elméjében, akkor rádöbbent, hogy ezt a szeretett és nagyon hasznos és fontos járművet tovább kell neki vetnie. Mégpedig engedelmesen. Mert az engedelmességen van áldás. Imádkozott, és a következő választ kapta az Úrtól. Hogyha majd megérted, milyen áldás felé vezetlek én téged, akkor szerződést kötsz velem, hogy anyagilag én segíthesselek téged. Továbbá engem tégy úrrá az anyagi életed felett. Tudta, hogy Isten azért kéri el az ő repülőgépét, hogy egy sokkal értékesebbel viszonozza azt. Tehát mennyei letétbe helyezte a gépet, és a hitre hangolódott, nem pedig a félelemre. És a következő egyezményt kötötte az Úrral. Uram, átadom a gépemet, hogy az árát az ige hirdetésére lehessen fordítani bármilyen formában is. És a szövetséget, ezt az egyezményt két igére alapozta. Az egyik a Lukács 6.38, ami azt mondja, hogy adjatok, és néktek is visszaadatik. A másik ige pedig Márk 10.30, ami valójában a százszoros aratást ígéri a hitben vetőknek. És még hozzátette ehhez a megállapodáshoz, hogy én ezt önszántamból adom, és számítok a megtérülésére. Emlékszem rá, amikor gyermekkoromban mentem a templomba, kaptam az 1 forintot, a persejpénzt, és hűségesen bele is tettem, csak a visszatérülésre nem számítottam. Mert persze erre nem is tanított senki. És nagyon sok keresztény azért nem sikeres az anyagi életben, mert ugyan vetnek, mennyei folyószámlájukon gyűlik az összeg, de nem tudják, hogy abból igényelhetnek. Mégpedig ebben az életben. Visszatérve a repülőgépre. Mielőtt átadta volna Kenneth Copeland a repülőgépet az új tulajdonosának, a gépet elvitte a szervizbe, és egy nagy átvizsgálást tartott, és megrendelte az éves átvizsgálást is, holott már nem is volt az övé, mert ő a szívében átadta azt az úrnak. De ismerte azt az igét, hogy minden a maga neme szerint terem. Tehát, hogyha mi rossz dolgokat vetünk el, rossz cipőt, rossz ruhát, akkor olyat is fogunk leadni. És ezért ő úgy gondolta, hogy mindenből a legjobbat. Igaz, hogy vadonatúj repülőgépet nem tudott adományozni, de a meglevő repülőgépet felújítatta, és úgy adta tovább abba az irányba, amit az Úr mutatott. Tehát nekünk is a legjobbat kell adnunk azért, hogy jó aratást várhassunk. És tudjátok, hogy miből származik a legnagyobb hozam? Úgy származik a legnagyobb hozam, hogy a legjobb magot a legjobb földbe vetjük. Ez egy aranyszabály. Az 1 János levelében olvashatjuk azt, hogy Isten egyenlő szeretet. És ebből következik, hogy Isten erejét kormányzó törvény nem más, mint az adás törvénye a szeretet alapján. Ugyanis a szeretet folyamatosan, önzetlenül ad, ad és ad. Hogyha valaki megtöri ezeket a törvényeket, akkor az erő nem tud többé munkálkodni az ő életében. Ne felejtsétek el, Galata levélben olvashatjuk azt, hogy a hit csak és kizárólag szeretet által tud munkálkodni. Mégpedig itt az agapé szeretetet kell érteni, ami isteni fajta szeretetet jelent. Isten rendszere különlegesen működik. Először is Isten keres egy kilátástalan helyzetű személyt, másodszorban gondoskodik számára a vetőmagról, hogy vethessen, és harmadsorban pedig az Úr a százszorosát ígéri aratásként annak, amit elvetett. Hát ilyen pénzügyi műveletet csak Isten engedhet meg magának, és csak ő tud kézben tartani és irányítani. Kenneth Copeland elajándékozta a gépét. Odaadta engedelmesen annak a személynek, akit az Úr mutatott. Viszont gondba esett, mert az előre beütemezett szolgálatokat nem tudta, hogy hogyan fogja megtartani, hogyan fog tudni közlekedni repülőgép nélkül. Megint az Úr szólt a szívéhez, és így hangzik. Ha beteszed a megfelelő betétet, én kezembe veszem az ügyet. És képzeljétek el, 10 nap múlva mi történt? Megérkezett hozzá a televíziós műsorhoz szükséges pénz, továbbá egy 5-ször értékesebb repülőgép. Ez egy csoda. Ez egy természetfeletti csoda Istentől. És ráadásul ez a gép, ez a kis repülőgép a szíve szerint való gép volt. Továbbá nagy előnye volt, hogy adósságmentes volt. Nem volt rajta egy fillér adósság sem. A földi bankba teszünk ugye betéteket. Amikor odaállunk a pulthoz, az ügyfélszolgálatnál, akkor gyakorlatilag a kivéthez nem kell semmiféle hit, mert tudjuk, hogy tettünk be, és elvárhatjuk, hogy vehetünk is ki. De próbáljon meg valaki odaállni a pulthoz úgy, hogy előtte nem tett be semmit. Hát ehhez aztán óriási hitre lenne szükség. És ugyanez az elv érvényes Istennél is. Tehát nyisd meg hittel a mennyei folyószámládat odafent, amiből bármikor kivehetsz. Ha van betét, lehetséges a kivét. Meg kell tanulni betétet elhelyezni, és szükség idején kivenni. Hit kell ahhoz, hogy vissza is fogod kapni azt, amit elvetettél. Vannak, akiknek van ugyan folyószámlájuk, de sohasem vették eddig igénybe. Nem jöttek rá, hogy a mennyei folyószámlán levő betét, az a mostani időkre szól. Úgyhogy hálát adunk Istennek, hogy folyamatosan tanít bennünket, hogy mind áldottabbak lehessünk. És a mai napon is nem úgy megyünk haza, ahogy jöttünk, mert egy szellemi szinttel Isten feljebb emel bennünket. Az ismeret befogadása által növekszünk. Dicsőség neki érte. Mielőtt kézenátételes imádságra kerülne sor, kaptam két szót az Úrtól, ez pedig így hangzik, hogy ártalmatlanítva és hatástalanítva. Ez a két szó a Kolosse 2.15 alapján értelmezhető, ami arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus győzedelmeskedett az ellenség felett. Az ördög munkáit lerontotta, a talpunkra helyezte, lefegyverezte és megbénította, és semmisítette az ellenséget. Az ártalmatlanítás szót általában ott használják, ahol veszélyes vegyi anyagok vannak, és ezeket azért szükséges ártalmatlanítani, hogy többé ne okozzanak kárt. A hatástalanítás szót pedig például a II. Világháborús lövedékek megtalálásakor használják, addig ugye nagyon óvatosan kell bánni egy megtalált lőszerrel, amíg nincs hatástalanítva, mert nagyon könnyen fölrobbanhat, de amikor a tűzszerészek hatástalanítják, utána már gyerekek is ugrálhatnak rajta, mert az hatástalan és semmiféle kárt nem fog okozni. Tehát építsétek be a szívetekbe ezt a két szót, hogy az ördög ártalmatlanítva van, és hatástalanítva van, és nekünk nem árthat semmit. Megjelent Kenneth Hagennek egy új könyve, egy vékony kis füzet inkább, így mondhatom, 700 forint, az a címe, hogy Isten orvossága. És ajánlatos ezt minden kereszténynek, különösen az újaknak, a kezdőknek áttanulmányozni és beültetni a szívekbe. Még egy érdekes meglátást adott az Úr, az pedig gyermekek lázadásával kapcsolatos. Vannak olyan helyzetek, és sajnos manapság elég sok, hogy szülők elválnak, és jön egy nevelőszülő a családba. A pedagógusok elmondhatják, hogy egyre növekszik azon gyermekek száma, akik nehezen kezelhetők. És igazából ők lázadnak. Lázadnak az új nevelőszülő ellen, még akkor is, hogyha jó szándékkal közelít feléjük. Egyszerűen megsérültek. Megsérült a lelkük. Mert a válás egy kór. És nem csak a házastársak sérülnek meg, hanem a környezetük is, a gyermekek is. Tehát a válást igencsak meg kellene gondolni, és elkerülni, mert van rá megoldás. Isten igéje mindenre megoldás. Az előző vasárnapi tanítás címe a hitünk megvallása volt. Ebből néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek. Többféle védelmet építhetünk ki magunknak. És mindenki ezt úgy alkalmazhatja, hogy az ő szíve diktálja, hogy a hite vezérli. Egyszer használhatjuk az Úr Jézus Krisztus drága szentvérét, hogy a területünket meghintjük a szentvérrel, és ennek az oltalmát valljuk meg. A másik pedig Jézus nevének a használata, illetve a harmadik pedig a Zsoltár 91-nek a használata. És igazából ezeket akár külön-külön vagy kombinálva is használhatjuk a felségterületünk, szeretteink és magunk védelmére, és ezek által egy úgynevezett Jézus kupolát, egy védőkupolát építhetünk ki körülöttünk, hogy az ellenség ne tudjon bennünket piszkálni. Előjárunk volt kint a hónap elején Izraelben, és az Úr küldte oda őt. A világ különböző pontjáról mentek ki hitemberek, és őt is azért küldte ki, hogy ott kimondjanak bizonyos dolgokat, tehát hatalommal szóljanak. És imádkoztak azért, és kiárasztották, kiküldték a szolgáló angyalokat, hogy a rakétákat, a lövedékeket az angyalok térítsék el olyan helyre, ahol nem laknak emberek. Tehát lakatlan helyen essen le, és ne okozzon semmiféle kárt. Tehát a hatalmunkat ilyen mértékben is ki lehet árasztani. Korábban is már említést tettünk arról, hogy ha valamiért imádkozunk, valamit szeretnénk, akkor először mindent meg kell teremteni a szellemi birodalomban. Ezt a hitünkkel tudjuk megtenni, oly módon, hogy imádkozunk, és hittel elfogadjuk, hogy az megvan. És utána már csak át kell szólítanunk a fizikai világba azt a dolgot. Tehát a lényege az, hogy először mindent a szellemi világban meg kell teremteni. Nagyon érdekes, és a nem hívő emberek nagyon furcsán tekintenek arra, amit a Biblia ír, hogy a Föld a szellemi birodalomnak a képmása. Tehát a Föld csak egy másolat. Megvolt a minta a szellemi birodalomban, és ennek alapján lett megteremtve a Föld. Mindennek lehet parancsolni. Jézus nem az atyát kérte, hogy tegyen meg dolgokat, hanem szólt a beteg testekhez, szólt a viharhoz, és a problémák megszűntek. Tehát nekünk is Jézus példáját kell követnünk. Ugyanígy parancsolhatunk a pénznek, és kell is parancsolnunk, hogy az hozzánk jöjjön a Jézus nevében. És az ellenség pedig vegye le a kezét a pénzünkről. Egy következő gondolat. A gyermekek élő szellemmel születnek meg. Azaz, hogyha túl korán elhalálóznak, akkor ők a mennybe kerülnek. Elérkezik egy bizonyos kor, amikor viszont szükséges újjászületni, mert a szellemük halottá válik. És mi is jártunk ebben a cipőben. Ez körülbelül az általános iskolának a felső tagozatos évei. Pontosabban olyan 12-13 éves korban szükséges, hogy a gyermekek újjászülessenek. És ha megfigyelitek, akkor az első áldozás és a konfirmálás is ebben az időszakban van. Tehát szükség újonnan születnünk, mert Jézus ezt mondja a János evangéliumban. Ezt mondta Nikodémusznak is, amikor ő hozzáment és kérdezősködött. Hogy senki nem mehet ugye mennybe, hogyha újjá nem születik a belső embere. Pál erre úgy utal, hogy éltem egykor. Tehát a gyermekkorunk idejében élő kapcsolatunk volt Istennel. Csak amikor elérkezik az az időpont, amikor meg tudtuk különböztetni a rosszat a jótól, akkor onnantól kezdve szükséges újjá születnünk. A keresztények akkor lesznek legyőzve, hogyha túl sokáig tartózkodnak odakint a világban. Ehhez vehetünk egy halat példának, hogy a halnak az élet közege a víz. Hogyha kiemelik az akváriumból, nem sokáig fog élni. Mi pedig ott tudunk kiteljesedni, abban a közegben, ahol Isten van, a szellemi világban, a szellemi birodalomban. Ehhez meg kell ismernünk őt, aki képes megváltoztatni a dolgokat a mi hitünk alapján. És nagyon sokan tehetünk bizonyságot olyan dolgokról, amikor Isten közbelépett. Róma 4.17 egy másik fordítás szerint így hangzik, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, és itt a következő gondolat más fordítás szerint hangzik el, ahhoz az Istenhez hasonlóan, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Tehát ez az ige kapcsolódhat ahhoz, amit az előbb említettem, hogy először a szellemi birodalomban meg kell teremteni annak a valóságát, amit szeretnénk, és ez az ige nagyon jó ehhez, hogy előszólítjuk a nemlevőket. Hitben úgy tekintünk, hogy ez megvan, és utána beszólítjuk a fizikai világba. Az Úr azt szeretné, hogyha mi szellemileg felnövekednénk, és szellemi óriásokká válnánk, mert ő használni szeretne bennünket. Használni szeretné a hitünket, hogy elvégezzük azt a munkát, amit a számunkra eltervezett. Mi egy szellemi királyságnak a tagjai vagyunk. És Istennek szüksége van ránk. Nekünk együtt kellene működnünk Istennel maximálisan. Az ige szellem és élet, és az ige nem más, mint orvosság az egész testünknek, ahogy a példabeszédek 4.22-ben olvashatjuk. Köszönjük a figyelmeteket, és hálát adunk Istennek, hogy hétről hétre rendszeresen, folyamatosan jártok, tanultok, növekedtek Isten dicsőségére. És ne felejtsétek el a ma tanultakat, hogy használjátok a mennyei folyószámlátokat. Halleluja!